Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt hallgatóink, Lukovics Milán vagyok. A mai evangélium, a János evangélium 8. fejezetének az első 11 verse a következőképpen hangzik. Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik, az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, és tovább bírt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, és csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és megszólította. Asszony! Hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el? Senki, uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Nagyon érdekes, hogy ez a kis történet bizonyos ősi kéziratokban, szövegekben nem is szerepelt. Sokáig vitatott volt, hogy egyáltalán János evangélista tollából származik-e. Egészen a tridenti zsinatig kérdéses volt ez, és a zsinat foglalt úgy állást, hogy ez beleillik az új szövetségbe. Valóban az az ítéletről való felfogás, meg a bűnről, bűnbocsánatról való felfogás, ami ebben megjelenik, az valóban összhangban van Jézus egész működésével és tanításával. Ugye ebben a történetben nincsenek olyan hosszú párbeszédek vagy vitabeszédek, és egy kicsit be is ékelődik egy olyan nagyobb vitába, hogy kicsoda Jézus. Úgyhogy hát talán ezért is gondolták azt, hogy ennek az eredete az ilyen bizonytalan. Minden esetre abba a körbe tartozik ez az evangéliumi részlet, ahol a Jézusnak az ellenfelei próbálják olyan nyilatkozatokra rávenni Jézust, amelyből nem jöhet ki jól. Tehát, hogyha akár át, akár bét mond, mind a kettővel vádolható. Ha azt mondja, hogy nem, hát a mózesi törvény nem érvényes, meg kifogásokat és mentségeket keres az asszonynak, akkor nyilván ezzel járatható le, hogy a mózesi törvényt sem tartja tiszteletben, meg a bűnt sem veszi komolyan. Ha pedig azt mondja, hogy hát ha le van írva a törvényben, akkor nincs kérdés, meg kell kövezni, akkor meg azért, hogy ez a megkövezés, ez egy elég kegyetlen halálem volt, tehát akkor egész egyszerűen az a mitosz, hogy hát Jézus a jóságos, meg az ember szerető, ez szerte foszlik. A jelenet maga ugye nagyon drámai, egyrészt azért is, mert valakinek az életéről van szó, meg hát ottan sokan egy ilyen ünnepélyes helyen, mint a templomnak az udvara, ott összegyűlnek, de hát azért is drámai, mert Jézusnak a mozgása ilyen különböző szakaszokra osztja ezt a jelenetet. Ugye Jézus először áll vagy ül, utána lehajol, utána fölegyenesedik, újra lehajol, és újra fölegyenesedik. Valahogy ezek a mozgásai Jézusnak ilyen szakaszokra osztják a történetet, mindig lezárnak egy epizódot ebben a folyamatban, módot adnak ugye a gondolkodásra, vagy a saját álláspont újraértékelésére, és akkor utána valami más módon folytatódik a párbeszéd, akkor, amikor Jézus így megváltoztatja a testhelyzetét. A ugye az, hogy mit írt Jézus a Földön, ezt nem tudjuk. Vagy azt sem tudjuk egészen pontosan, hogy miért, vagy mi volt ennek ott a hatása. Tehát nem lehet a Szentírás minden egyes mozzanatának, vagy Jézus minden egyes gesztusának ilyen fordítását adni, hogy ez ezt és ezt jelenti, vagy ez ezért történt. Nyilván valamit gondolhatunk, hogy Jézusnak ez a kicsit furcsa mozdulata, vagy viselkedése, hogy lehajol és a földre ír, hogy ez azért mégiscsak módot adott az embereknek ottan arra, hogy szembenézzenek azzal a kérdéssel, amit Jézus válaszolt, vagy föltett. És hát azt sem tudjuk ilyen formában pontosan, hogy mit írt Jézus. Van olyan szövegváltozat, vagy ősi kézirat, amelyben ez, hogy a porba írt, ez valami olyan igével van kifejezve, hogy valaki ellen följegyezni valamit. Tehát ebből aztán gondoltak arra is ugye a magyarázók, hogy hát esetleg az ott lévőknek a bűneit, vagy valami ilyesmit írt oda föl. Ezt mindezt nem tudjuk egészen pontosan. Minden esetre ez az egyetlen olyan jelenet az egész evangéliumban, mind a négyet együttvéve, ahol Jézus ír. Jézus sok mindent csinált, de sehol nem, soha nem jegyezték föl azt az evangélisták, hogy bármit is írt volna. Hát itt valamit írt a földre, és ez megtette a hatását. Az első mondata Jézusnak, ugye miközben ugye lehajol és ír a földön, hogy ottan faggatják tovább, tehát tulajdonképpen az első lehajlása ez egy kicsit olyan, hogy mintha ki akarna térni a válasz alól, vagy hát föltenni egy gesztus szinten azt a kérdést, hogy most komolyan gondoljátok-e, amit csináltok, vagy amit itt akartok, és aztán, amikor nógatják, még nem hagyják, akkor azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Ugye itt is az ősi töredékekben, szövegváltozatokban nem egyszerűen csak bűnről, hanem bűnös szándékról van szó, tehát, hogy Jézus lehet, hogy itt szigorúbb kifejezést használ, nem egyszerűen csak azt, hogy most elkövette valaki a bűnt, vagy nem követte el, hanem hát, hogy aki nem érti azt a helyzetet, hogy már pedig bizony kísértés, meg bűnös szándék van az emberben. Tehát nem mondja azt, hogy ne kövezzék, meg nem mondja azt, hogy büntetés nélkül maradjon az asszonynak a tette. Tehát valamiképpen az ítélkezéshez, vagy az ítélet végrehajtáshoz azért valami erkölcsi követelményt csatol. Azok ennek hallatára egymás után eloldalogtak kezdve a véneken. Hát ez nagyon elgondolkodtató, ez a kis kitétel, hogy kezdve a véneken. Miért a vének kezdtek el eloldalogni? Erre sincsen egészen pontos magyarázat leírva a Bibliában, azért arra gondolhatunk, hogy tulajdonképpen, amíg az ember fiatal, addig hajlamos azt gondolni, hogy vannak olyan nagyon titkos bűnök, amiről csak én tudok. És hát azt is gondoljuk manapság sokszor, vagy el is hangzik ilyesmi, hogy hát ha mások nem tudnak róla, akkor az egyáltalán miért is bűn? És ahogy telik múlik az idő az embernek az életében, arra jöhetünk rá, hogy ez nem egészen így van, hogy látszik rajtunk az életvitelünk, hogy körülbelül mit érünk, és nem nagyon tudjuk elrejteni magunkat. Tehát ugye Jézus azt mondja egyszer, hogy nincs olyan titok, ami ki ne derülne. És nem feltétlenül úgy, hogy most valaki elárulja, vagy mi magunk elszóljuk magunkat, hanem egyszerűen nem tudja az ember magát a végtelenségig megjátszani. Tehát amíg talán nagyon fiatalok vagyunk, addig hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy egy ilyen sokkal jobb képet tudunk magunkról sugallni, mint a valóság, és ennek a szép látszatnak a felszíne alatt, hát ottan azért megfér ez meg az, azt úgyse fogja tudni senki, És valahogy talán idősebb korunkra döbbenünk rá arra, hogy ez nem így van. Hogy hosszú távon nem tudunk szerepet játszani, meg állarcokat viselni, bemutatkozunk a környezetünknek, és azok tudni fogják, hogy nagyjából mennyit érünk. Úgyhogy talán ezért a vének kapnak először részbe, és jönnek rá, hogy bizony ezek az emberek, akik itt állnak, azok ismernek engem. Tudják, hogy nincs mit személyre vetnem másoknak, én magam is megérem a pénzemet. És hát tulajdonképpen ugye Jézus így marad egyedül ezzel az asszonnyal, és akkor ugye itt elhangzik egy olyan szó, ami a Szentírásnak az összefüggésében, vagy eredeti nyelvén sokkal többet jelentett, mint a mi számunkra, ez, hogy asszony. De ez nagyon szép megszólítás. Valami olyasmit jelent, hogy úrnőm. Lehet, hogy ez a lány, aki talán csak 11 néhány éves, valószínűleg fiatalabb jóval Jézusnál, és mégis egy férfi ember, egy rabbi, amikor ő ennyire ilyen megszégyenített helyzetben van, úgy szólítja meg, hogy úrnőm. A döbbenetes Jézus részéről ez a megszólítás. És hát ez az asszony vagy lány is ezt viszonozza, azt mondja, senki uram. Tehát ezzel az egy mondattal megvallja azt, hogy Jézus az ő bírája, hogy kezébe adja a sorsát, hogy elismeri a joghatóságát önmaga fölött, és akkor Jézus azt mondja neki, hogy én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezzél. Nagyon érdekes az, hogy Jézus nem mentségeket keres a bűnre. Mondhatta volna ennek az asszonynak azt is, hogy hát lásd, hát ilyenek a körülményei, hát sok ember beleesik ebbe a hibába, hát menjél, és nem vagy ezzel egyedül. Vagy azt is mondhatta volna, hogy hát nézd, igazságtalan az élet, hát házasságtörést ketten lehet elkövetni, nyilván volt egy bűntársad, hát őt nem hozták ide, akkor menjél te is, hát nem volna igazságos, hogy téged itten megbüntessünk a társadat, meg futni hagyjuk. Vagy azt is mondhatta volna neki Jézus, hogy hát nézd, tulajdonképpen senkit nem érdekel az, hogy te most házasságot törtél, vagy nem törtél, itt nem te vagy a fontos, azért hoztak ide, hogy engem vádolhassanak, vagy engem sarokba szorítsanak. Hát borzasztó sajnálatos, hogy téged ehhez ilyen eszközként használnak, menjél. Na, ezek az emberi okoskodások, és ezek a mondatok önmagukban egyébként igazak, de érdekes az, hogy Jézus a bűnt nem magyarázza ki, hanem azt mondja, hogy a bűn az bűn, azt ne kövesd el. Téged nem ítélek el. Ez nagyon fontos, hogy Jézus a cselekedet megítélésében nagyon szigorú. A bűn az bűn. Azt nem szabad elkövetni. És a személy megítélésében pedig azt mondja, hogy arra nem az ember illetékes. És ugye ez is egy beszédben is szerepel, hogy ne ítélkezzetek, és akkor majd fölöttetek sem ítélkeznek. Akkor, amikor azt szeretnénk megérteni például, hogy mi az, hogy feloldozás egy gyónásban, akkor tulajdonképpen ez a jelenet, ez kulcsfontosságú, azt kell látnunk, hogy Jézus elvágja azt a kapcsot, ami a bűn és az ember között van, a bűnt elítéli, a cselekedetet elítéli, a szemét pedig nem. A személy elítélése az Úristenre tartozik. Ez a vigasztaló üzenete ennek az evangéliumi részletnek, Jézus a bűnt komolyan veszi, nekünk viszont megbocsát, és hát valamiképpen így vizsgáljuk meg mi is a lelki ismeretünket. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!